Kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit! Van egy hirdetnivalóm, aki a honlapot nézte, bizonyára látta már, elektromágneses terek versenyt rendezünk a VIG tanulmányi versenyek keretében, mégpedig április 15-én, ez egy szerdai nap. A verseny 4 órás, reggel 8-tól délig, pontosabban 4-9-től. Egyéb információk fenn vannak a honlapon, illetve a verseny honlapján. Én itt most csak annyit szeretnék elmondani, hogy ezek valamivel komolyabb példák, tehát nem ilyen zárt helyi szintű példákra kell felkészülni, de hát egy szellemi kihívás. Tudják, hogy aki a VIG tanulmányi versenyen részt vesz, az felmentést kap gyakorlatok alól. A labort azt nem tudom, talán az alól nem, de úgy van szervezve, hogy ne érintse a laborokat. Tehát érdemes, tehetségesebb hallgatók vagy a téma iránt érdeklődők számára szerintem ez egy jó erőpróba. Most még annyit tudok hozzátenni, hogy idéntől némi vizsga kedvezménnyel is jár, amennyiben az ember helyezést ér el a versenyen, mégpedig ugyanaz a kedvezmény illeti, amely a 4-es vagy annál jobb zárt hely átlag esetén, hogy tudnélik, egy alkalommal nem kell írásbeli beugrót írni a vizsgán, rögtön lehet szóbelizni. De hát persze nem ez a lényege, nem is olyan túl nagy kedvezmény, ráadásul feltételezhető, hogy aki ilyen versenyre eljön, az egyébként is megfelelő ZH átlagot tud produkálni. A másik, hogy mivel a terekanyag közepén tartunk, ezért azokat, akik most hallgatják először a tárgyat, némi kedvezmény illeti meg azokkal szemben, akik már régebben hallgatták. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon helyezéshez, vagy ugyanolyan minősítéshez egyel kevesebb példát kell megoldani. Összesen 4, 5 vagy 6 példa szokott lenni. Most már nem tudom pontosan, meg fél éve válogatja. A honlapon, illetve a verseny honlapján egyébként találnak egy minta feladatsort is, hogy ugye az erősséget belőjék. Tehát a lényeg, hogy verseny lesz április 15-én, ezt talán föl is írom a táblára. Az E505-ben lesz. És akkor átérnék a tananyagra. Előző órán elkezdtünk a mágneses terekkel foglalkozni, ahol először is az elméleti hátteret mutattam be. A Maxwell egyenletek megfelelő részhalmazából kiindulva bevezethettünk egy skalár, illetve egy vektorpotenciált. Az utóbbi a gyakoribb, tehát azzal foglalkoztunk behatóan. Levezettük a vektoriális Poisson egyenletet, és megadtam az általános megoldását, mégpedig az elektrostatikai analógia alapján. Az A vektorpotenciált ki lehetett fejezni a J áramsűrűséggel egy integrál formájában. Szépséghibája ennek, hogy a megoldás ilyen módon csak homogén közegre állítható elő, márpedig a villamosmérnöki gyakorlatban nagyon sokszor előfordulnak mágneses anyagok, pontosabban ferromágneses anyagok, erről majd egy kis kitekintést szeretnék adni az óra végén. Visszatérve a mágneses terekre, az előző órán ezek után egy picit gyakorlati vizekre elvesztünk, amelynek alapja az volt, hogy az áramok a legtöbb elrendezésben, berendezésben vékony vezetőkben folynak, illetve olyan vezetőkben, amelyek egy adott méretskálán vékonynak és hosszúnak tekinthetők. Ennek kapcsán bevezettük a tekercs fogalmát, ugye ezek a vezetékek nagyon sokszor fel vannak csévélve. Továbbá bevezettük ezzel kapcsolatban a menetfluxust, tekercsfluxus, főfluxus, illetve szórtfluxus fogalmát, és mindenre az adott alapot, hogy bár a fluxust eredetileg felületre definiáljuk, vékony áramjárta vezetők esetén ezekhez az áramokhoz is közvetlenül rendelhető fluxus, nagyon egyszerűen. Ezek a vékony vezetők felfoghatók egy zárt matematikai görbének, ez körülvesz egy felületet, amelyre pedig már definiálható a fluxus. Már előre felhívom a figyelmet arra, bár itt erről lesz, majd még mondok több mindent, hogy amennyiben egy kiterjedt áramlási terünk van, akkor fluxus és áram azonosítása nehézkes, tulajdonképpen lehetetlen, úgyhogy akkor valami más módszerhez kell folyamodnunk ahhoz, hogy mégis mérnöki integrális mennyiségekkel le tudjunk írni egy elrendezést. Ami a vázlatot illeti, ez volt a római 4-es, tehát áram járta vékony vezetők. Én ezt az áramjártát mindig egybe akarom írni, de egyszer utána jártam, és külön kell állítólag. Tehát az első az volt, hogy a vékony vezetőkhöz, illetve tekercsekhez, hurkokhoz fluxust tudtunk hozzárendelni közvetlenül. Második lépés az volt, és az eredményt felhasználjuk ma, hogy felírtuk egy tekercsrendszer vagy hurokrendszer energiáját, mégpedig úgy, hogy áramokat és fluxusokat használtunk fel ehhez a térjellemző mennyiségek helyett, tehát a mezők helyett. Most jön a harmadik pont, a Biot-Savart törvény. Ezt a törvényt a gyakorlaton már használták. Egyetlen integrálról van szó, egy formuláról, amelyet különböző elrendezésekre használhatnak. De most szeretném megmutatni a levezetését és értelmezését legalább nagy vonalakban. A Biot-Savart törvény a legáltalánosabb, pontosabban inkább a leggyakrabban használt alakjában valamilyen vékony vezető hurokhoz vagy tekercshez kötődik. Vegyünk fel egy ilyet, amelyen valamilyen I áram folyik. A továbbiakban a görbét, ezt az irányított görbét, amely a vékony vezetőnek felel meg, egy ilyen írott L betűvel jelölöm, mert a nagy L, a nyomtatott, az az induktivitás számára lesz lefoglalva hamarosan. A feladat a következő, van tehát egy áramjárt a hurok adott geometriával, és van valahol egy P pontunk, mutasson oda mondjuk az R helyvektor. Kikötjük, hogy homogén a közeg. És a feladat a P beli indukcióérték, illetve mágneses térerősség érték meghatározása. Hát az egyiket meghatároztuk, akkor lineáris közegben egy egyszerű helyettesítéssel, illetve egy szorzóval megvan a másik is. A levezetés nagy vonalakban a következő. Itt folytatnám tovább. A Poisson egyenlet általános megoldása a következő volt. Az A vektorpotenciált egy R helyvektorú pontban ki tudtuk fejezni egy integrállal, mely előtt a konstans μ per 4π, az integrálon belül pedig egy tört, a számlálóban a J áramsűrűség vektora van egy R vesző futópontban, ez meg van szorozva a dV térfogatelemmel, és az egészet elosztjuk az R minusz R vesző távolsággal. Igen ám, de ha most ezt a speciális esetre, tehát vékony vezetőre alkalmazzuk, akkor múltkor az energia számításánál beláttuk azt, hogy a JdV szorzat átírható IdL szorzatra, ahol a vektor jelleg az átmegy a DL szakaszra. Vagyis vékony vezetőre átírhatjuk a vektorpotenciál formuláját a következő alakra. Vegyük figyelembe, hogy I a teljes vezeték mentén állandó,
és ekkor kiemelhető. Azt kapjuk tehát, hogy műször i per 4pi integrál, és most már nem térfogat szerint, hanem egy vonalon integrálunk, mégpedig egy zárt vonalon, az L görbére, és akkor itt van a dl per r minus r vessző, illetve a dl-et is ellátom vesszővel, mert hogy ez a futóponthoz tartozó vonalelem. És akkor most visszatérve az ábrához, be tudjuk rajzolni, hogy itt miről is van szó, illetve mit fejez ki ez az integrál. Ezúttal vonalelemekre osztjuk a teljes görbét. Legyen egy ilyen vonalelem, a dl vessző, és ez egyben vektor is. A vektor követi a görbe irányítását, és a hossza dl. És a dl-hez hozzárendelünk egy futópontot, illetve egy helyvektort, legyen ez az r vessző. Az integrál szempontjából érdektelen, hogy ez most az elejéhez mutat, a közepéhez vagy a végéhez, hiszen úgyis végtelenül kicsi szakaszokról van szó, úgyhogy ugyanazt kapnánk. És akkor itt látható ennek az értelmezése. Hát persze a vektorpotenciállal önmagában nem jutunk sokra, ezt legalábbis itt a terekben csak segédmennyiségként fogjuk fel. A cél a valódi mező, az erőhatást jellemző mező meghatározása. És ez pedig a B egyenlő rotáció A művelettel történik. Ha pedig mondjuk a H-ra vagyunk kíváncsiak, akkor ezután a H egyenlő 1 per műször B képletet kell alkalmazni. Na most azért, hogy ne kelljen ezt mindig két lépcsőben számolni, hogy tudnilik egy áramhúrokhoz először vektorpotenciált számolunk, és annak vesszük a rotációját, miért ne vegyük rögtön a formulának a rotációját? Hát ez nem túl egyszerű, és ezt nem is vezetném le, valamikor régen ezt levezetgettük. Veszem ennek a formulának a rotációját, csak képzeljék el, vagy gondolatban kövessék, és utána a rotációt kicserélem az integrállal. Igen ám, de ekkor már figyelni kell arra, hogy mi szerint, milyen koordináták szerint rotálok, mert itt az integrálon belül két koordináta csoport is van, ugye az R meg az R vessző, tehát ha felbontanám, akkor mondjuk x, y, z, és x vessző, y vessző, z vessző, tehát ilyenkor ki kell kötni, hogy az x, y, z, tehát a vesszőtlen koordináták szerint kell a rotációt képezni, tehát nem olyan egyszerű a dolog, de végigvezethető, és ekkor megkapjuk a Biot-Savart törvény jól ismert alakját, ide fölírom, sőt, rögtön a H-nak a kifejezését szokták felírni. A H térerősség az R helyvektorú pontban egyenlő i per 4pi-szer integrál az L zárt görbére, tört vonal dl kereszt r minusz r vessző per r minusz r vessző abszolút érték a köbön. Ez a törvénynek talán a legismertebb alakja. És a gyakorlaton is ezzel dolgoztak, ugyebár. Ami érdekes és számunkra fontos, jól lehet inkább elméleti jelentősége van, de azért nem árt, ha tisztán látunk, az a törvénynek az értelmezése, illetve néha félreértelmezése. Azt szokták mondani, hogy ha elhagyom az integráljelet a Biot-Savart törvényből, akkor megkapom egy ilyen elemi szakasznak a járulékát a mágneses térhez. És tulajdonképpen ezeket összegzem, vagy szuperponálom. És ez így is van. Tehát nyugodtan felírhatom, hogy a dH elemi komponens, vagy összetevő, az egyenlő i dl vektor kereszt r minusz r vessző per r minusz r vessző abszolút érték a köbön. Most erre gyakran azt szokták mondani, hogy itt van ez az IDL, amit úgy kell elképzelnünk, hogy egy L hosszúságú vezetékdarab, pontosabban DL hosszúságú vezetékdarab, amelyen I áram folyik. És erre azt mondjuk, hogy áramelem. Ezzel azonban van egy olyan apró gond, hogy a folytonossági egyenletet, vagyis a töltés megmaradás elvét nem teljesíti, úgyhogy ilyen nem létezik, hogy egy ilyen rövid szakaszon folyik az áram stacionáris esetben, és aztán vége van, mint a botnak. Tehát ilyen nincsen. És valójában a Biot-Savart törvény is tudja a fizikát. Igen? De, köszönöm. A Biot-Savart törvény is tudja a fizikát, mert kideríthető, hogy ez az elemi DH összetevő nem egy ilyen áramot tételez fel. Járjunk ennek utána. Viszonylag egyszerű. Vegyünk egy speciális esetet, amikor ez az áramelem, vagy legalábbis ez az elemi összetevő, az ennek megfelelő R-vessző, az éppen az origóban van. Tehát az R-vessző legyen null vektor. Ez annyi, hogy ide helyezem az origót, az éppen vizsgált elemhez. És ezen felül legyen ennek a DL-nek az irányítása függőleges. Tehát a DL vektor az legyen egyenlő DL-szer EZ. Ekkor a keresztszorzat tulajdonságaiból könnyen belátható, hogy a DH vektor az valamilyen DH-szor E fi. Tehát csak fi-től függ. És kihasználva azt, hogy az R-vessző null vektor, és elvégezve, illetve felbontva a vektoriális szorzatot, vagy részletesebben kiírva, azt kapjuk, hogy ez a DH fi, ez I-szer DL per 4 pi-szer színusz teta per R a négyzeten. Na most ilyen térrel már találkoztunk, mégpedig éppen az előző alkalommal, amikor az elemi elrendezéseket vizsgáltuk. Minek a tere ez? Milyen árameloszlás hoz létre ilyen mágneses mező? Ez bizony az áramdipólus. Tehát ez az áramdipólus mágneses tere. És egyébként ez könnyen belátható úgy is, hogyha azt mondom, hogy keresem azt az árameloszlást, amely ezt a mágneses teret hozza létre, akkor ez a J árameloszlás, ez a rotáció DH képlettel számolható. Tehát, hogyha ennek a formulának veszem a rotációját gömbi koordinátákban, akkor megkapom az áramdipólusnak az áramlási terét. Tehát nagyon érdekes, hogy a Biot-Savart törvény elemi összetevője egy áramdipólust feltételez. Valaki megkérdezte tőlem múltkor, hogy mi ez az áramdipólus, hogy hogyan kell ezt elképzelni, és igaza van, annak idején erről, hogy annyira triviálisnak gondoltam, hogy nem mondtam rá példát, pedig nagyon egyszerű, ha fognak egy ceruza elemet, és ezt elássák, vagy vízbe dobják, az körülbelül egy áramdipólusnak felel meg, ugye létrehoz maga körül egy áramlási teret. Hát persze akkor tekintjük dipólusnak, hogyha elég távolról nézzük, akkor beszélhetünk dipólus térről. Tehát arról van szó, hogy áram folyik egy forrás két vége között, a teljes téren keresztül, amelyre csak folyni tud. Nyilván több folyik a közelében, kevesebb folyik tőle távolabb, de ez az áramdipólus. Most nincs-e itt valami óriási ellentmondás, hogy tudnilik, itt az áram egy vékony vezetőre koncentrálódik, az áramdipólusnak az áramlási tere pedig a teljes térre kiterjed. Hogy jön ez össze? Hát nagyon egyszerűen és frappánsan, ugyanis, ha emlékeznek rá, az áramdipólus az három összetevőből áll. Van egy pozitív pontforrás, van egy negatív pontforrás, és hogy teljesüljön a folytonossági egyenlet, vagy a töltés megmaradás, a kettőt összeköti egy I áramszál. Na most, ha visszaírom az integrált a Biot-Savart törvénybe, akkor tulajdonképpen ilyen elemi dipólusok hatását szuperponálom, amelyek egymás után vannak téve. Mi történik, hogyha ilyen dipólusokat egymás után teszek? Hát ha egymás után rakom őket, akkor minden pozitív pontforrás helyére kerül egy negatív pontforrás, illetve együtt állnak, egy helyen lesznek, és így semlegesítik egymást. Úgyhogy ha áram dipólusokat pakolok egymás után, akkor csak ezek az áramvezetők maradnak. Hát nagyon érdekes, hogy a Biot-Savart törvény felfogásában a köráram az áram dipólusok egymás utánja lánca, ha úgy tetszik, és nem ilyen áramelemek, ami nem létezik. Hát ez volna a Biot-Savart törvény elemi értelmezése. A gyakorlati felhasználását pedig már látták. A gyakorlatban fontos, hogy a mezők helyett egyszerű integrális mennyiségekkel tudjunk különböző elrendezéseket jellemezni. A mágneses terek esetében ez a jellemző az induktivitás. Teljesebb nevén indukció együtthatók. Csak hogy rendszerben lássák, az elektrostatikában a kapacitás, illetve a részkapacitás volt a megfelelő jellemző, az áramlási tereknél az ellenállás, a konduktancia, illetve a részkonduktanciák, és akkor most ugyanezt a szerepet játsza az indukció együttható a mágneses tereknél, és tulajdonképpen mindegyiknél az az alapvető igény, hogy a térmodellt bele tudjuk zsugorítani, vagy legalábbis helyettesíteni tudjuk egy hálózati komponenssel, vagy több csatolt, illetve csatolatlan hálózati komponenssel. Tehát mindig ez a cél. Kezdjük az öninduktivitással. Itt megjegyzem, hogy ennek a tárgynak szerintem a legfontosabb célkitűzése az, hogy az alapfogalmakkal megismerkedjenek, és ezt nagyon pontosan tudják, hogy mi, micsoda, mit, mikor lehet használni, és így tovább. Az öninduktivitást legtöbbször eleve vékony vezetőkre definiáljuk, de persze van, amikor ez a modell nem használható. Vékony vezető esetén ugye áramjárta vezetőről van szó, ez vagy egy hurok, vagy valamilyen tekercs. Az egyszerűség kedvéért én hurkot rajzolok. Vegyünk egy S felületet, és egy görbét, tehát ezt a vezetéket, amelyben I áram folyik. Ez az áram létrehoz egy mágneses teret. Tehát ez egy B indukció tér. A vezeték által kifeszített S felületre felvehetem a fluxust, ez a Psi-S. És lineáris közeg esetén azt tapasztalom, hogy a fluxus arányos az azt létrehozó árammal. És az önindukciós együttható, vagy öninduktivitás ebben a megközelítésben nem más, mint a kettő közötti arányossági tényező, ezt nagy L-lel jelöljük, és tehát definíció szerint vékony vezetőre Cs per I. Alapegysége, SI alapegysége a Henry. Tanulságos és a későbbiekre nézve hasznos, ha felírjuk az energiát. Ehhez felhasználom az előző órán a fluxusra és áramra levezetett energiaformulát, amely úgy nézett ki, hogy a mágneses energia 1/2 I-szer Cs. Több tekercs esetén ugye erre egy szummát kellett felírni, tehát venni kellett tekercsenként az áram és a fluxus szorzatát. Behelyettesítve, illetve kifejezve a Cs fluxust az induktivitással, azt kapjuk, hogy ez 1/2 I-szer L-szer I, vagyis 1/2 LI négyzet. Ez a jól ismert energiaformula, amit időnként a hálózatelméletben is használni kell. Amint említettem, nem mindig vékony vezetőkkel van dolgunk, hanem valamilyen kiterjedt áramlással. Ilyen problémák előfordulnak, mondok egy példát, hogyha nyomtatott áramkör úgynevezett parazita induktivitásait szeretném számolni, amelyek meghatározzák azt, hogy többek között meghatározzák azt, hogy milyen sebességgel lehet, tehát milyen frekvencián lehet járatni az adott eszközt. Ezeknek a számításához nem használhatom fel a vékony vezetőre adott formulát, mert ott előfordul, hogy kiterjedtebb áramlás van egy fém felületen, egy mondjuk részfelületen. Majd erre mutatok később példát. Hogyan lehet mégis valami fajta induktivitást definiálni erre az esetre? Tehát hogyan lehet egy ilyen elrendezést és a mágneses terét egy ilyen induktív jellegű eszközt egy induktivitással helyettesíteni? Tehát arról van szó, hogy van egy kiterjedt áramlás, valamilyen J-vektor, amely létrehoz egy mágneses teret, ezt én most az indukcióval jellemzem. Mindössze egyetlen követelmény van, hogy tudnélik ennek az eszköznek az összáramát azonosítani lehessen, azaz valamilyen módon kétpólusnak tudjam tekinteni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tudnék definiálni két kivezetést, az egyiken befolyik az I áram, a másikon ki, ez valahogy kívül záródik, de most a vizsgálat szempontjából ez lényegtelen. Az induktivitás definíciójához mindössze ennyi kell, hogy tudnélik az áramot azonosítani tudjam. Az induktivitást ebben az esetben az energiából tudom számolni, és pedig éppen az előbb levezetett képlet alapján. Tehát az áramlás létrehoz egy B-mezőt, a B-mező pedig egy mágneses energiával azonosítható. Ebben az esetben a VVM egyenlő 1/2 LI négyzet definiálja az induktivitást, amelyből hát nyilván ki is lehet fejezni, tehát L ebben az esetben definíció szerint egyenlő 2 VV mágneses per I négyzettel. Ugye itt is fölírhattam volna, és tulajdonképpen ezzel illet volna kezdenem, hogy lineáris közegre az a tapasztalat, hogy a mágneses energia az áram négyzetével arányos. De úgy konzisztens az előbbi definícióval, ez az energiaformulák összevetéséből látható, hogyha itt még egy kettes szorzó is van, tehát nem egyszerűen a VV mágneses és az I négyzet, hanem a két VV mágneses és az I négyzet aránya az L-induktivitás. Hát hangsúlyozom, hogy ez a formula általánosabb, mint ez, mert kiterjedt áramlásra is használható, míg az előző csak vékony vezetőre, mert azt igényli, azt feltételezi, hogy a fluxust definiálni tudom. Igen, hát talán egy ilyen Morisz ábrát azért tegyünk mellé, hogy ez történt, tehát egy koncentrált paraméterű elemmel tudjuk ilyenkor helyettesíteni a két pólust. Na most van egy hibrid megoldás is, és ezzel találkozhattak a gyakorlaton. Mondjuk azt, hogy vastag vezető esete. És ezt a vastagot idézőjelbe teszem, mert ez nyilván skálától függ. Ebben a vezetőben folyik most tehát az I-áram. Amely létrehoz egy mágneses teret. Nagyon jól látszik, hogy miért nem használhatom az A feladatnak a megoldását. A probléma, hogy nem tudom, hogy mérem a fluxust. Most mérjem valami belső görbére? Tehát melyik az a felület, amelyen a fluxust mérem? Vagy mérjem a külsőre? Valószínűleg nem mindegy. Vagy mérjem a középsőre? Ez is egy elég ad-hoc megoldásnak tűnik, bár valószínűleg ez a legjobb a három közül, de igazából egyik se jó. Tehát nem definiálható egyértelműen a fluxus. Tehát fluxus és áram kapcsolata azért nem definiálható itt, mert nem tudom azonosítani azt a felületet, amelyre a fluxust mérnem kell. Világos? Most az energiaformula természetesen mindig működik, tehát ahhoz mindig, a B ponthoz mindig folyamodhatok, de ilyen esetekben szoktunk egy hibrid megoldást használni, és bevallom őszintén, ez nekem is egyre kevésbé szimpatikus, de hát azért szoktuk a következőt. Felbontjuk az induktivitást egy úgynevezett külső és belső induktivitásra, ahol a külső induktivitásnál csak a vezetéken kívüli fluxust veszem figyelembe, tehát az L külsőhöz olyan fluxust választok, amelyet ennek a vezetőnek, ha úgy tetszik, a belső pereme jelöl ki. Rögtön látszik, hogy egy általános vezető alak esetén ezzel problémák lennének, de mindegy. Azokban a példákban, amikben ezt használjuk, nem okoz gondot, tehát azonosítható a külső fluxus. És akkor a külső induktivitás az A pont szerint a fluxusból meghatározható, mégpedig az úgynevezett külső fluxusból. A belső induktivitás az viszont csak az energiából. A belső induktivitás a mágneses térnek az a része, amely a vezetőn belülre esik. Tehát ez csak energiából. És akkor rögtön hozzáteszem, hogy itt is működik az energia, de itt meg csak az energia. Ha minden igaz, a gyakorlaton megcsinálták ezt a felbontást koaxiális kábelre és kettős vezetőre, de már a kettős vezető esetén egy picit beteg a dolog, mert nem szoktuk beleszámolni azt a mágneses teret, amelyet a másik vezető kelt az egyikben, amikor a belső induktivitást számoljuk, akkor mindig egy vezetőnek a saját terét számoljuk, tehát ez eleve csak egy közelítés. Jó, tehát, hogy világosan lássanak, ez a legáltalánosabb, a B pont. Vékony vezetőre ez egy jó módszer és korrekt, és a vastag vezetőre pedig egy közelítő megoldásunk van. Ha mindent energiából számolnánk, az azért eléggé nehéz lenne, vagy a legtöbb esetben problémás lenne kiintegrálni. Jó, térjünk át a kölcsönös induktivitás fogalmára. Thank you. Megint kezdjük a vékony vezetővel. Most két vezető hurok vagy tekercs kölcsönös induktivitását fogom vizsgálni, és majd utána általánosítjuk. Itt van egy hurok, ez lehet egy tekercs is, csak azt nehezebb lenne felrajzolnom, amelyben valamilyen I1 áram folyik, és legyen itt egy másik hurok, amelynek van egy referencia iránya. Jó lett volna közelebb rajzolnom, mindegy, hát most egy kicsit torz lesz az ábra. Ez a tekercs létrehoz egy mágneses teret, berajzolom az indukcióvonalakat, amelyek közül némelyik átmegy a másik hurkon. Megnézem, hogy a másik hurokban mekkora a fluxus. Ehhez fel kell használnom legalább a hurok referencia irányát, mert a fluxus előjeles mennyiség, de tudnom kell, hogy merre döfik az indukcióvonalak a felület irányításához képest a felületet. Az a tapasztalat, hogy a Psi2 fluxus arányos az I1-jel, és ez az arányossági tényező az L2-1 kölcsönös indukció együttható, vagy kölcsönös induktivitás röviden. Tehát az L2-1 definíció szerint nem más, mint a C2 per I1, ha a másik tekercsben nem folyik áram. Ugyanígy definiálható a kölcsönös indukció együttható az ellenkező irányban is. Ha most I2 áram folyik a kettes tekercsben, és az I1-ben nem folyik áram, akkor megmérem a Psi1 fluxust. És ezt az arányossági tényezőt nevezem L1-2-nek. Így. Könnyen belátható a hamarosan bemutatandó energiaformulából, hogy ez a rendszer reciprok, és ezért az L2-1 megegyezik az L1-2-vel, és ezt M-mel szoktuk jelölni. Tehát L2-1 egyenlő L1-2 egyenlő M. Persze ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy akkor ezek szerint felesleges kétféleképpen definiálni a kölcsönös indukció együttható? Tehát mintha lenne egy szabadsági foka a rendszernek, és ezt a szabadsági fokot valójában fel is tudjuk használni nem lineáris rendszerek, lineáris modelljeként. Hogy kevésbé absztraktan fogalmazzak, vegyünk egy transformátort, egy vasmagos transformátort, amely a telítés közelében üzemel, vagy legalábbis a telítésig felmágnesezzük, tehát erősen nem lineáris a viselkedése. Ekkor bizony az L2-1-nek nem azt mérem, mint az L1-2-nek. Igaz, mondhatnák, hogy ilyenkor nincs is arányosság, tehát eleve nem is nincs értelme arányossági tényezőt definiálni, de mivel jelek egyből tanulták a nem lineáris rendszerek linearizálását, ezért mégis azt mondom, hogy van. Tehát akár munkaponti, akár szakaszonkénti linearizálásról van szó, ilyen linearizált paraméterek bevezetésének van értelme, és bizony egy nem lineáris mágneses körnél ez az L2-1 nem fog megegyezni az L1-2-vel, tehát ez nem egy felesleges szabadsági fok. Mindazonáltal azokra a lineáris rendszerekre, amiket itt a tárgy keretében vizsgálunk, ez teljesül, és ezért M-mel jelöljük. Ezek szerint a Psi1 fluxus általános esetben két tekercs esetén két összetevőből áll. Van egy önindukciós tag, amely L1-I1. Ez az előzőnek felel meg. Tudjuk ugyanis, hogy a tér szuperponálható, tehát ha két áram hozza létre, akkor a két áram járulékai összeadhatók, mágneses járulékai. A másik pedig a kölcsönös indukciós összetevő, M-szer I2. Ez ugye, amit a másik tekercs az elsőben hoz létre. A Psi2 pedig egészségre. Szintén áll egy önindukciós tagból, ez az L2I2, tehát ez a saját áramú által létrehozott fluxus, és még kölcsönös indukció révén az MI1. Most annyit hadd tegyek hozzá, hogy itt folyton indukálásról beszélünk és indukcióról, de ugyanakkor tudjuk, hogy stacionárius mágneses terekkel foglalkozunk. Tehát az az érdekes, hogy van egy fogalom, amely stacionárius esetre bevezethető, de igazi hasznát az indukálási jelenségeknél látjuk majd. Tehát így írható fel egy két tekercsből álló rendszer fluxusa, vagy így írhatók fel a fluxusai. Írjuk fel az energiát. Az általános képlet szerint, amelyet a múlt órán levezettünk, a vevé mágneses, azaz 1/2 szumma az összes tekercsre, IK, CK, tehát fluxusok és áramok szorzata. Felbontva, ez 1/2 Psi1, I1 plusz 1/2 Psi2, I2. Helyettesítsük be most a fluxus kifejezését az iménti egyenletből. Azt kapjuk, hogy 1/2 L1I1 meg MI2 szorozva I1-jel, meg 1/2 L2I2 meg MI1 szorozva I2-vel. Bontsuk fel a zárójelet, szorozzunk be, vonjuk össze a tagokat, amelyeket lehet. Azt kapjuk, hogy ez 1/2 L1 I1 négyzet plusz 1/2 L2 I2 négyzet plusz M-szer I1 I2. És megkaptuk a csatolt tekercsek energiájának formuláját, amely talán még a hálózatelméletből is ismert volt. Felhívom a figyelmet egy aszimetriára, amikor részkapacitásokról, illetve részkonduktanciákról beszéltünk, és felírtuk az energiának, illetve a teljesítménynek a formuláját, akkor az valahogy nem így nézett ki. Voltak ilyen önálló tagok, négyzetes tagok, de ilyen vegyes formula nem volt. Csupa négyzetes tag volt, és mindegyiknél 1/2 szorzó volt. Ezt az aszimetriát az okozza, hogy a részkapacitások és részkonduktanciák csatolatlan rendszert alkotnak, itt pedig ez a hálózati ekvivalens csatolt tekercsnek felel meg, majd mindjárt fel is rajzolom a hálózati modellt. Jó? Tehát itt van egy furcsa aszimetria az eddigi jellemzőkhöz képest, és ennek az az oka, hogy a mágneses tér másképpen viselkedik, mint az elektrostatika, illetve az áramlási tér, és az egésznek a gyökere ott van, hogy a B forrásmentes, tehát hogy a divergencia B egyenlő nulla, egészen idáig visszavezethető, ez az aszimetria. Tudom, hogy szünetidő van, de nem tartanék szünetet, mert szeretném befejezni ezt a kevés dolgot, egy 5 perc van még hátra itt az önindukciós együtthatóból, illetve a kölcsönös induktivitásból. Vékony vezetőre tehát fluxussal és árammal definiálható. A kölcsönös indukciós együttható, azonban kiterjedt áramlásra ez nem megy. Hogyan kell ezt az egészet elképzelni? Itt felrajzolok egy olyan krumplit, mint az előbb, amelynek azonosítható pólusai vannak. Itt befolyik valami I1 áram, itt pedig ugyanaz kifolyik. Itt bent valamilyen kiterjedt áramlás van, jelölje J1 vektormező, amely létrehoz valamilyen B1 mágneses mezőt. De van egy másik oldal is, és most ezt a krumplit direkt így átfedésben rajzolom fel. Szintén van áram be- és kifolyás, I2 áramról van szó, amely létrehoz önmagában egy J2 vektormezőt, amely pedig egy B2 mágneses mezőt kelt. Ha ez a két berendezés együtt üzemel, és a tereik átlapolódnak, akkor ezeket a tereket szuperponálhatom, de például már az energiájukat nem. Tehát a csatolt rendszer másképpen fog viselkedni, mint a két rendszer önállóan. Kérdés, hogyan lehet definiálni a kölcsönös indukció együtthatót? Az önindukció együtthatóval nincsen gond, mert hogyha ez nem üzemel, akkor önmagában ezt tudom mérni, hogyha pedig fordítva, akkor pedig a másikat. Tehát a két önindukciós együtthatót azt meg tudom mérni, illetve definiálni tudom az egyes B pontja szerint. Ezzel nincsen probléma. Mi a helyzet a kölcsönös induktivitással? Hát itt is az energia siet a segítségünkre. Írjuk fel a vékony vezetőre kapott energiaformulát még egyszer. Vevélyem egyenlő 1/2 L1I1 négyzet, meg 1/2 L2I2 négyzet, meg M-szer I1I2. És ez az egyenlet definiálja az M-et. Tehát ez az M. És ez meghatározható például három mérésből, hogyha mérni akarom. Egy mérés, amikor csak ez üzemel, és akkor akár az energiából, hát ugye csak az energiából tudok számolni, megvan az L1, amikor csak ez üzemel, megvan az L2, és amikor mind a kettőt bekapcsolom, akkor kivonva ezt és ezt, ebből, illetve az áramokból kiszámolható az M. Tehát az energiából például három méréssel meghatározható az M. Mi a helyzet a hálózati ekvivalenssel? Ugye arról van szó, hogy csatolt tekercsel modellezhető egy ilyen elrendezés. Legyen itt az I1 áram, az I2. A feszültségeket szándékosan nem veszem fel, hiszen itt stacionárius tér van, amely időben nem változik, és így feszültségeket nem indukál. Az indukcióról majd indukálási jelenségekről hamarosan beszélünk. Tehát most csak a fluxus és áram kapcsolatát vizsgáljuk, és itt van az M kölcsönös indukció együttható. Tehát ezt a hálózati modellt tudjuk általában kreálni. És mint említettem, ez egy csatolt modell, szemben mondjuk a részkapacitásokkal, amely csatolatlan kondenzátorok rendszerére bontja. Ha ilyenre van szükségünk, akkor a csatolt tekercsek T-ekvivalensét használhatjuk, jelek egy anyag. Azonban ez egy erőltetett megoldás, mert tudjuk, hogy ez egy úgynevezett kvázireguláris hálózat, és hiába van benne három energiatároló, csak két független állapotváltozót lehet rá fölvenni, de hát ez már régen volt, hát erre nem térnék vissza. Tehát ez egy erőltetett megoldás, de megoldható, tehát itt is szét tudom szedni a térproblémát, akár csatolatlan hálózati komponensek kapcsolására. És akkor jöjjön végül, nem végül, hanem még előtte a Neumann képlet. Tudják mit? Tartsunk szünetet. Jó, 10 perc. A kölcsönös indukció együtthatónál tartunk, és szeretnék röviden bemutatni egy a gyakorlatban is használt formulát, amellyel vékony vezető hurkok közötti, vagy tekercsek közötti kölcsönös indukciós együttható számítható, egy integrállal, mégpedig egy kettős integrállal. Ez az úgynevezett Neumann képlet. Most ezt becsületesen előre megcsillagozom, de azért figyeljenek, ha lehet. Két vezető hurkot veszek fel. Az egyikben I1 áram folyik, és a másiknak mérem a Psi2 fluxusát. Mindkét görbe irányított. Legyen ez az L1, ez pedig az L2. Mindkét vezetőt felosztom vékony áramelem, vagy rövid áramelemekre, vagy bocsánat, vonalelemekre. Legyen ez a DL1, illetve a DL2. És az egyszerűbb jelölések érdekében most nem az origótól mérem a dolgokat, a két vonalelem távolságára lesz szükségem, legyen ez az R1-2. A Psi2 fluxus kiszámítható a vektorpotenciálból, mégpedig úgy, hogy azt a kerület mentén integrálom. Ezt még múltkor levezettük. Tehát a Psi2 fluxus egyenlő integrál zárt L2 görbére A1, itt az A1 azt jelenti, hogy az egyes áram hozza létre, DL2. Tehát az A1 által létrehozott mező vektorpotenciáját kell integrálnom a kettes görbére, és így a kontúrjára, és így megkapom a Psi2 fluxust. Igen ám, de a vektorpotenciára is van egy formulám, mégpedig a Biot-Savart törvény. Az A1 az úgy számolható, hogy műször I1 per 4 pi integrál az L1 görbére DL1 per R1-2. Itt most egyszerűsített jelöléseket használtam, hiszen bevezettem a mindenkori két vonalelem közötti távolságot, és ezt úgy jelöltem, mint R1-2. Ez valójában függ a helytől, tehát ez egy furcsán változó mennyiség, de a jelölések szempontjából ez így egyszerű. Helyettesítsük be az A1 formuláját ide, az állandót kiemelhetjük, és akkor kapunk egy formulát a Psi2-re, de azt már föl se írom, hanem rögtön a kölcsönös indukció együtthatót, amely ebben az esetben ugyebár a Psi2-1, vagy más néven M, amely tehát úgy számolható, hogy mu per 4 pi szer integrál. Hát most az integrálás megcserélhető, tehát mindegy, melyikre integrálunk először, mondjuk az L1-re, azután integrálok az L2-re, és itt belül szerepel DL1 vektor szor DL2 vektor, tehát egy skalár szorzat osztva a kettő közötti távolsággal, tehát az R1-2-vel. És ez a Neumann képlet. Tehát a kölcsönös induktivitás ilyen egyszerűen számolható vékony vezetők esetén, legalábbis elméletileg. Már a szünetben is kérdezték, hogy mi a helyzet több tekercs esetén. Hát nézzük az általános húrok rendszert. Húrok, vagy tekercs rendszer. Nézzük előbb vékony vezetőre, szokás szerint. És nem kell más tenni, mint a két tekercses formulát általánosítani. Vagyis a K-adik tekercs fluxusát kell először felírnom, és ez egy szumma, amely tartalmaz egy önindukciós tagot, és több tekercs esetén több kölcsönös indukciós tagot, de minden tekercs létrehozhat az árama által egy fluxus összetevőt a vizsgált tekercsben. Tehát menjen J egyenlő 1-től N-ig, N tekercsem van, LKJ, IJ. És akkor ezek az LKJ együtthatók, az indukció együtthatók, amelyek közül az azonos indexű, tehát az LKK, azaz röviden LK, az önindukciós együttható, és az LKJ, amely megegyezik az LJK-val, lineáris esetben, és hát természetesen itt J nem egyenlő K-val, ez a kölcsönös indukció együttható. Mivel két tekercs esetén csak egy ilyen jellemző van, ezért ezt illetjük, illetve ezt jelöljük M-mel. Általános esetben, tehát kiterjedt áramlás esetén ugyancsak definiálhatunk ilyen, ilyen indukció együtthatókat, feltéve, hogy azonosíthatók az áramok. Tehát minden ilyen kiterjedt áramlásnak van valamilyen befolyása és kifolyása, ahol megfoghatom, ahol megragadhatom az I összáramot. Ez a feltétele a hálózati helyettesítésnek. És ekkor az energiaformulából tudom definiálni ezeket az együtthatókat. Az energiaformula általánosított alakja, ugyebár 1-2-t szumma K megy 1-től N-ig Psi K, I K. És ha ezt felbontom, akkor ez egy kettős szumma lesz. Bocsánat, ezt nem is írtam ide, ezt felejtsék el. Mindjárt megmondom, hogy miért, de hát folyamatosan ezt mondom, aztán mégis te írom. Tehát K egyenlő 1-től N-ig, J egyenlő 1-től ugyancsak N-ig, LKJ szer IKIJ. Hát azért, mert ezt a formulát, ugye ez a formula jó az előzőre, ha a fluxust tudom azonosítani. De nem tudom, tehát most ugye az általános esetben arról van szó, hogy nincs fluxus, nem tudom, hogy hol mérjem a fluxust. Tehát akkor csak ez a formula van az energiára. Na most, ha az energiára vonatkozó mérésekből vagy számításokból több ilyen mérést kell végezni, vagy több számítást, azonosítani tudom ezeket az LKJ együtthatókat, illetve ilyen alakra tudom hozni a formulát, akkor abból meg tudom állapítani az indukció együtthatókat, és akkor ugyanúgy ebből az azonos indexű az önindukciós tag, a különböző indexű pedig a kölcsönös indukciós együttható. Jó? Ahogy ezt a két tekercs esetén is csináltuk, hát ez itt egy általánosabb formula. Jó. Az eddigiekben végig homogén közegekről beszéltünk, illetve erre adtam különböző megoldásokat. Azonban éppen a villamosmérnöki gyakorlatban sokszor van dolgunk mágneses anyagokkal. Ha azt mondjuk, hogy mágneses anyag, akkor ez alapértelmezésben, vagy alapértelmezésben ferromágneses anyagot jelöl. Tehát legyen a cím, és ez már a hatos pont, ugye? Mágneses tér anyag jelenlétében. És erről csak röviden fogok beszélni. Tudják fizikából, hogy vannak paramágneses, diamágneses és ferromágneses anyagok. Makroszkopikus térelméleti megközelítésben a paramágneses és diamágneses anyagok relatív permeabilitása jó közelítéssel egynek vehető, és azt mondjuk, hogy nem mágneses anyag. Ilyen a réz, bizonyos acélok, alumínium, tehát nagyon sok, hát nem is beszélve a különböző szigetelő anyagokról. Tulajdonképpen az anyagoknak egy kicsiny, de annál fontosabb csoportja ferromágneses, ahol viszont a mű relatív, ha definiálható, akkor mondjuk 10^3-tól 10^6-ig nyugodtan felvehet értékeket, vannak ennél extrémebb értékek is, de a gyakorlatban mondjuk ilyenek fordulnak elő, és még ráadásul ezek nem lineárisak. Persze az eddigi lineáris elmélet továbbra is használható, amennyiben ezeket az anyagokat úgymond a lineáris tartományban üzemeltetjük. akkor definiálható ez a mű-relatív, és minden ugyanúgy működhet, mint az eddigiekben, csak éppen mondjuk olyan formulákat, mint a bioszavár egyáltalán nem tudunk használni, mert az homogén közegre lett levezetve. Ezek a ferromágneses anyagok azonban a gyakorlatban mégis nagyon fontosak, tehát elkerülhetetlen, hogy ilyenekkel találkozzunk, és nyilván akkor ilyeneket méretezni, meg számítani is kell tudni. Hogy lássák az óriási különbséget a ferromágneses anyag jelenléte és jelen nem léte között, felrajzolok egy egyszerű példát. Vegyünk egy szolenoidot. Amelyben valamilyen I-áram folyik, akkor ez létrehoz maga körül egy mágneses teret, ezt már egyszer felrajzoltam. Valami ilyesmit, most az irányítással nem foglalkozom, és kicsit torz is lett, de ezt nézzék el. Tehát valahogy így néz ki az indukció egy szolenoid körül. És akkor most csévéljük rá ezt a szolenoidot egy zárt vasmagra, azért, hogy több dolgot meg tudjak mutatni, nem is egészen zárom be ezt a vasmagot. Először lerajzolom a vasat. Így fog kinézni. És itt egy picit megszakítom. Tehát ez legyen valamilyen vas. És most erre tekercselem rá. És bemegy az I-áram. A nagy permeabilitású anyagok fontos tulajdonsága, hogy úgymond vezetik a fluxust. Ahogy a vezetőanyag vezeti az áramot, úgy a mágneses anyag, a ferromágneses anyag vezeti a fluxust. És ezt az analógiát igen messze menően ki szokták használni. Tehát jó közelítéssel a fluxus kizárólag itt benne a vasban halad, egyelőre itt a megszakításnál nem rajzolom be. Tehát valahogy így mennek az indukcióvonalak, és ez itt egy úgynevezett légrés. És akkor már inkább vas helyett azt írom, hogy vasmag. És hát persze, amint egy ilyen légréshez ér a mágneses mező, amint lehet, szeret egy picit széthúzódni és kiterjedni. De amíg a vas van, addig nem tud. Tehát a légrésben létrejön egy ilyen kis szórás is. Nagyon sok konstrukcióban előjön egy ilyen légrés, egy villamoshajtásnál, egy motornál például az állórész és a forgórész között van egy légrés, mind a kettő vasból van, vagy mind a kettőnek van vasteste, éppen azért, hogy a fluxust megvezesse, illetve kis ellenállással vezesse. De a légrés elkerülhetetlen, mert valahogy el kell fordulnia egymáson. Ugyanígy egy lejátszó fejnél is valahogy hát kell egy légrést biztosítani a szalagnak, és így tovább. Tehát bizonyos konstrukciókban elkerülhetetlen a légrés, de ezt be is lehetne zárni. A lényeg az, hogy vezeti a fluxust. És a hálózati analógiát annyira fel lehet használni, vagy olyan szinten fel lehet használni, hogy erre lehet készíteni az ilyen úgynevezett mágneses körökre, egy helyettesítő hálózatot, egy Kirchhoff típusú helyettesítő hálózatot lehet készíteni, és úgy lehet vele számolni, amelyben van mágneses ellenállás, a fluxus az áram szerepét tölti be, és a gerjesztés, tehát tulajdonképpen ez a tekercselés tölti be a feszültségforrás szerepét, de egyébként teljes az analógia, nagyon jól lehet használni. Ilyen mágneses körökre látnak példát a Billitzben, sőt, lehet, hogy néhány gyakorlaton is elhangzott, ha belefért az időbe, a 4-17-es. Ott utána nézhetnek. Hát persze ez egy nagyon egyszerű dolog, ezt meg lehet spékelni még nem linearitással, és akkor sokkal nehezebb. Ezt általában nem szoktuk kérdezni, tehát ez egy ilyen csillagos anyagrész, de azért nem árt, ha tudnak róla, mert a gyakorlat szempontjából fontos. Jó? Tehát ebben az esetben nincs bioszavár, és egy csomó minden jó dolog nincsen, de hát mégis fontos ilyeneket számolni. Vannak helyette mágneses körök, erről többet akkor most nem beszélek. És akkor áttérek a következő anyagrészünkre, amely rövid, de fontos, ezek az indukálási jelenségek. Arról van szó, hogy tulajdonképpen befejeztük a statikus tereket, elektrostatika, áramlási tér és mágneses tér, tehát a statikus tereknek mindhárom szereplője, és már egyszer felhívtam arra a figyelmet, hogy ezek nem szeparált problémák, csak szeparáltan kezelhető problémák. Tehát például, hogyha veszik azt a bizonyos földelős feladatot, ahol áramot vezetünk le a földbe, és ott ez szétterül, ott arról beszéltünk már, hogy megjelenik egy statikus tér, és nyilvánvaló, mivel áramlási tér van, hát mágneses tér is. Tehát ez mind a három tér együtt van jelen, de ezek külön-külön számolhatók. Azonban, ha időbeli változás van, akkor ez már nem igaz. És szépen lassan áttérünk a hullámtanra, a hullámjelenségek számítására, de még most egy picit egyensúlyozunk a két terület határán, tehát a mezők és a hullámok határán, körülbelül egy másfél előadás erejéig, és ezek egyik megjelenési formája, vagy egyik ezzel kapcsolatos jelenség az indukálás. Vizsgáljuk meg a Faraday-féle indukció törvényt. Itt nem használok római számokat, mert ez csak egy rövid anyagrész, úgyhogy felesleges lenne elvenni a római szám méltóságát. Tehát az indukció törvény, amelyet ugyebár Faraday után neveztek el, és ennek az anyagrésznek az a jellegzetessége, hogy az eddigi statikus megfontolásainkból tulajdonképpen következtethetünk ennek a működésére és ennek a törvényeire, tulajdonképpen a mágneses tereket használjuk fel itt közvetlenül. A Faraday-féle indukció törvény az eredeti integrális alakjában a következőt mondja ki. Vegyünk egy burkot, pontosabban egy felületet és az azt körülvevő L-görbét. Most itt megint visszatérek a nyomtatott erre, mert indukció együtthatókról itt. Hát talán lesz szó, de most mindegy, akkor is. Ez egy irányított felület és irányított görbe, és a jobb csavar szabály szerint vannak összerendelve ezek az irányítások. És a Faraday-féle indukció törvény értelmében erre a hurokra az indukált feszültségnek nevezett mennyiség, az a mínusz d psi per dt, azaz a fluxus változási gyorsaságának mínusz egyszerese. Hát ezt az alakot talán mindnyájan ismerik, hogy pontosan mit jelent az indukált feszültség, az talán kevésbé, és ennek szeretnék utána járni. Ha a mezőkkel írom fel ugyanezt, tehát a Maxwell egyenletek integrális alakjában, akkor integrál zárt L görbére EDL, tehát az elektromos tér cirkulációja, egyenlő mínusz d per dt, és a fluxus nem más, mint az integrál S-re BDS. Na most nem mellékes, hogy ez a deriválás az integrálon belül áll-e vagy kívül. Ha ugyanis kívül áll, akkor ez egyszerre két jelenséget foglal magába, az úgynevezett nyugalmi és a mozgási indukciót is. Az egyik a B változásából adódik, a másik, ha van ilyen, akkor a felület változásából. Most megpróbáljuk ezt a kettőt szeparálni. Tehát arról van szó, hogy most felrajzolom ezt a görbét egy adott pillanatban, legyen ez az L a T idő pillanatban, és tegyük fel, hogy ez a görbe mozog, és ezáltal a felület is, valójában csak a görbe érdekes. És egy delta T idő múlva egy picit arrébb mozdul, akár az alakját is megváltoztathatja, ez tehát itt az L T plusz delta T. Ez azt jelenti, hogy a görbe mentén értelmezhetek egy sebességmezőt, először is egy elmozdulást, tehát minden szakasznak megfeleltethetek egy másikat az elmozdult görbén, és így értelmezhetek egy lokális sebességteret, ez a V-vektor. Most még egyszer fölírom a Faraday-féle indukció törvénynek a jobb oldalán látható időszerinti deriváltat, tehát mínusz d per dt integrál s-re b ds egyenlő, és itt jönne egy komplikált levezetés. Meg kellene határoznunk, hogy ez a sebességmező itt lokálisan mekkora felületelemeket metsz, és ezáltal mennyit változik a felület, illetve az indukció, de ebben most nem megyek bele. Lényeg az, hogy ez két tagra esik szét. Lesz egy mínusz integrál s-re db per dt ds mínusz integrál az L zárt görbére V kereszt B DL. És ez pont az a két tag, amelyről az előbb beszéltem, legalábbis az egyik az rögtön felismerhető. Ez az úgynevezett nyugalmi indukciós tag. Mert ez csak az indukció változási gyorsasságától függ. Itt a felület állandó, illetve a görbe is nyilvánvalóan, amely ezt körülveszi. És akkor ezek szerint a második tagot kell a mozgási indukcióval azonosítanunk. És a kettő összege az úgynevezett egyesített indukció törvény. Tehát a Faraday-féle indukció törvény eleve, integrális alakban eleve mind a kettőt tartalmazza. Persze megkérdezhetik, hogy vajon ez lokálisan is igaz-e? Hiszen ha a Maxwell egyenlet differenciális alakját nézzük, az csak egy pontra vonatkozik. Ott nincs görbe, amely mozogjon, ott csak a lokális térérték van. A válasz az, hogy igen, illetve ezt bizonyos esetekben figyelembe kell vennünk, és arra jó okunk van. Tehát, összegzésképpen az U indukált feszültség az áll egy nyugalmi és egy mozgási indukciós tagból. Helyettesítsük be ezt a két tagot ide, és rendezzük át úgy az egyenletet, hogy a vonalintegrálokat, mivel ugyanarra a vonalra szól, tehát az elzárt görbére integrálunk itt is, és az indukció törvény bal oldalán is, hát ezeket vonjuk össze, mégpedig a bal oldalra. Tehát a Faraday-féle indukció törvény átrendezve úgy is írható, hogy integrál az L görbére E plusz V kereszt B, DL, és ez egyenlő mínusz integrál S-re DB per DT DS, ami érdekes. Ez az E plusz V kereszt B, ez megjelenik a Lorentz-féle erőtörvényben is, tehát errefelé is van egy összefüggésünk. Másrészt, ha bevezetünk egy új mezőt, valamilyen virtuális E vesző mezőt, mégpedig úgy, hogy E plusz V kereszt B, akkor ez is az indukció törvény egy alakja kell, hogy legyen, ahol azonban a jobb oldalon csak nyugalmi indukció van. Ez a nyugalmi indukció, ez úgy értelmezhető, hogy ezt az indukált feszültséget a kerettel együtt mozgó koordináta rendszerben mérem. Hát persze, hogyha ennek a keretnek az alakja is változik, akkor azért ez nehezen értelmezhető, vagy legfeljebb csak lokálisan, de most az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy az alakját nem változtatja ez a keret, egyszerűen csak mozog, és akkor ez úgy értelmezhető, mint ebben a mozgó rendszerben mért indukált feszültség. Persze rögtön megkérdezhetik, hogy hogy függhet a feszültség a vonatkoztatási rendszertől, és én erre azt válaszolom, hogy az indukált feszültség valójában nem egy kapocs feszültség, hanem az egy integrál. Tehát az indukált feszültséget valójában ez a görbementi integrál definiálja, és ez nem egy konkrétan mérhető dolog. Legfeljebb áttételesen mérhető, vagyis közvetve. Ezt majd mindjárt meglátjuk. Tehát a lényeg az, hogy ez a formula, a Faraday-féle indukció törvénynek átrendezett alakja, ez valamilyen UI vesszővel azonosítható, ahol ez az UI vesző az együttmozgó rendszerben mérhető indukált feszültség. Ezek szerint, és ez már a következő pontunkhoz tartozik, ha együtt mozgunk ezzel a vezető görbével gondolatban, vagy egy olyan koordinátarendszerben számolunk, amely együtt mozog ezzel a kerettel, az L kerettel, akkor célszerűnek tűnik bevezetni egy elvesző mennyiséget, egy úgynevezett transformált elektromos térerősséget, mert ezzel egyszerűbb számolni. Valójában nem csak számolni egyszerűbb ezzel az elektromos térerősséggel, de ettől lesz ellentmondásmentes a rendszerünk. Legyen a következő cím. Az E-térerősség transformálása. A dolog valójában messzebbről indul, nem az indukció törvényből, hát pontosabban abból indul, de a probléma általánosabb. A 19.-20. század fordulóján a legtöbb fizikus azzal foglalkozott, hogy a Maxwell egyenletek más transformálási tulajdonságoknak engedelmeskednek, mint a Newton törvénynek. És mind a kettő nagyon sikeresnek tűnt a maga területén, csak kérdés az volt, hogy melyik az igaz. Hát ebből bontakozott ki a relativitás elmélet, amelyet a maga általánosságában Einstein fogalmazott meg először 1905-ben, ez a speciális relativitás elmélet volt, és lényegében az elektrodinamikát fette le, illetve speciális vonatkoztatási rendszerekre vonatkozott, és utána később jött az általánosított, vagy általános relativitás elmélet, amely már a gravitáció elméletét is magába foglalta, illetve amely gyorsuló koordinátarendszerekre is alkalmas volt. Tehát az E-transformálása, amelyet itt most lakonikus egyszerűséggel el fogunk intézni, ez egy sokkal bonyolultabb problémakör. Annyit azért érdemes tudniuk, hogy a Maxwell egyenletekben nem csak az E-t kell transformálni, ha egészen korrektek vagyunk, hanem ha átérünk egy másik koordinátarendszerre, tehát mondjuk egy nyugvó koordinátarendszerből, vagy egy adott koordinátarendszerből mondjuk a kerettel együtt mozgó koordinátarendszerbe áttérünk, akkor az összes térjellemző mennyiséget transformálnunk kell. Miért kell? Azért, mert azt mérnénk, ha együtt mozognánk azzal a kerettel. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez egy matematikai, segédművelet, hanem egy mozgó rendszerben, egy hozzánk képest mozgó rendszerben igazából minden mezőt egy picit másképpen mérnénk, tehát más értékeket mérnénk ugyanazokban a pontokban. Van tehát egy korrekt relativisztikus, vagy teljesen relativisztikus megközelítés, amelyben az összes térjellemzőt módosítanunk kellene. De a mérnöki gyakorlatban és kis sebességeknél ennek többféle közelítése létezik. Van a kvázi relativisztikus, amely úgy adódik, hogy a formuláinkban a V négyzet per C négyzet tagokat, vagy a V négyzet per C négyzettel arányos tagokat elhanyagoljuk, C a fénysebesség, V pedig az a sebesség, amely a két koordinátarendszer között mérhető, illetve amellyel az egyik mozog a másikhoz képest. Hát rögtön látszik, hogy ez hétköznapi esetekben biztosan igaz, a legtöbb hétköznapi esetben. És van végül a nem relativisztikus. Ahol nem csak a V négyzet per C négyzetes tagokat hanyagoljuk el, de már a V per C-vel arányos tagokat is elhanyagoljuk. Ez a nem relativisztikus közelítés. És ha ezen végigmegyünk, akkor az összes mező transformálási szabálya közül egyedül csak az E vesző marad. Tehát meglepő módon csak az E-nek a transformációjával kell foglalkozni, a többi annyira keveset változik, mondhatnám az indukciót, a mágneses térerősséget, az eltolási vektort, hogy azoknak a változás elhanyagolható hétköznapi sebességek esetén. Tehát az E-nek a transformálásával foglalkozunk ebben a nem relativisztikus közelítésben, akit pedig ez a téma egy kicsit jobban érdekel, és akkor ez itt a reklám helye, van egy szabadon választható tárgy, relativisztikus elektrodinamika mérnököknek. Hát lehet, hogy megmosolyogtató a cím, de bizony sok olyan mérnöki alkalmazás van, ahol erre szükség van. Tehát ez egy SV-t tárgy. Nézzük az alapproblémát egy nagyon egyszerű esetben. Van egy K vonatkoztatási rendszerünk, amelyben mágneses indukció van jelen. Mutasson ez a tábla síkjában befelé. Ez tehát egy B indukció. És ebben mozog egy Q töltés, ide alárajzolom, mert ez egyszerűbb. Egy Q töltés mozog jobbra V sebességgel. A Lorentz erőtörvény szerint erre a töltésre F egyenlő Q-szor V kereszt B erő hat, amelynek az iránya, ha nem tévedek, fölfelé mutat. Tehát itt az F vektor. Vizsgáljuk meg most ezt a jelenséget egy olyan koordinátarendszerben, amelyet a mozgó töltéshez rögzítünk, amely együtt mozog a töltéssel. Ez a K vesző. A mágneses teret egyelőre nem rajzolom be, csak a töltést. Most együtt utazunk a töltéssel. Ennek tehát a V vesző sebessége nulla. A veszős koordinátarendszerben mért sebessége nulla, ez jelenti azt, hogy együtt mozgunk vele. Igen ám, de ha a K-rendszerben erő hatott erre a töltésre, akkor ugyanannak az erőnek itt is meg kell jelennie. Legyen ez egy F-vesző erő, és kis sebességek esetén ez bizony közelítőleg megegyezik az F-fel. Kis sebességek esetén megegyezik az F-fel, jó közelítéssel. Most függetlenül attól, hogy van-e itt mágneses tér a K-vesző rendszerben vagy nincs, egyébként van, de ez a mágneses tér, ha innen írom le a jelenségeket, nem hathat a töltésre, mert a mágneses tér csak a mozgó töltésre hat. Az álló töltésre nem. Az álló töltésre, ha erő hat, ha elektromágneses eredetű erő hat, akkor az csak elektromos erő lehet. Tehát csak az E-vektor olyannyira, hogy az E-vektort magát ezen erőhatáson keresztül definiáljuk. Tehát ha most előveszem az E-nek a definícióját, akkor ebben a veszős rendszerben az E-vesszőt az definíció szerint éppen ezzel az erővel tudom mérni, egy nyugvó töltéssel. Tehát ez nem más, mint az F-vessző vektor per Q, hogyha a V-vessző egyenlő nullával. Ebből következik, hogy ebben a mozgó rendszerben szükségképpen érzékelek egy elektromos teret, ahol az E vesző egyenlő V kereszt B-vel. Mert különben nem konzisztens a rendszerem. Hát érteniük kell, hogy mindegy, hogy milyen eredetű volt ez az erőhat, tudom, hogy elektromágneses, és egy adott rendszerben egy nyugvó töltésre ez az erőhat, akkor ott azt mondom, hogy ennyi a térerősség és kész, mert az erőből definiálom a térerősséget. Értik? Tehát ez a transformáció, ez annyira alap és annyira magától értetődő, hogy akár mindenféle relativisztikus megokolás nélkül is belátható. Ha már az eredeti K rendszerben is volt valamilyen E térerősségem, ahhoz ez nyilván hozzáadódik. Bocsánat, hogyha itt a K vesző, igen. Tehát általános esetben az E vesző egyenlő E plusz V kereszt B. Tehát ezt a formulát úgy kell értelmeznem, hogyha egy adott rendszerben, egy K rendszerben mérek E elektromos térerősséget és B mágneses indukciót, és átérek egy másik koordináta rendszerben, amely ehhez képest V sebességgel mozog, itt egyenletes mozgást tételezünk fel, akkor ott egy olyan elvesző térerősséget fogok tapasztalni, elektromos térerősséget, amely ezzel a formulával számolható. És hozzáteszem, hogy a B vesző az viszont körülbelül egyenlő a B-vel. Tehát a B-t nem kell transformálni, és amint említettem, a többi mezőt sem. Nézzünk egy alkalmazást. Leggyakrabban mozgó vezető közegre. Szoktuk alkalmazni ezt a formulát. Képzeljék el a következőt. Van egy K rendszerem, amelyben egy szigma vezető képességű közeg mozog V sebességgel ebbe az irányban. Most szándékosan vettem olyan közeget, amelynek a határa párhuzamos a mozgás irányával, mert ha merőleges lenne, akkor sajnos a folytonossági feltételeken is módosítani kellene, azokat is transformálni kellene, de ezzel most nem foglalkozom. És nézzük ugyanezt egy K vesző rendszerben, amelyben ez a közeg áll. Tehát ez az úgynevezett együttmozgó rendszer. Ennek ugyanúgy szigma a vezetőképessége, de itt a V vesző egyenlő nulla. Tegyük fel, hogy ebben a vezetőben valamilyen áramlás jön létre. A térerősség és az áramsűrűség kapcsolatát a differenciális Ohm-törvény írja le, mint konstitúciós egyenlet. Vagyis J vesző egyenlő szigmászor E vesző. És nem véletlen, hogy ezt először itt írtam fel. Ugyanis ezek a konstitúciós egyenletek, ezek állóközegre vannak kimérve. Tehát mind a D és E viszonya az epsilonon keresztül, mind a B és a H viszonya a műn keresztül, mind a J és az E viszonya a szigmán keresztül, az mindig egy álló labormérésen van kimérve. Tehát ez az, amit biztosan tudok. Az, hogy mozgó közegben hogy viselkedik, az csak transformáció árán tudom meg. Vagyis ahhoz, hogy ugyanezt a konstitúciós egyenletet fel tudjam írni a mozgó közegre, ahhoz a veszős mennyiségeket és ezt az egész egyenletet vissza kell transformálnom a K rendszerbe. Ehhez most feltételezem, hogy a J körülbelül egyenlő a J veszővel. Valójában ez nem egészen igaz, ha itt valamilyen statikus töltéseloszlás lenne, amelytől eltekintek, akkor ennek a mozgása által itt a veszőtlen rendszerben is figyelembe kellene vennem egy járulékos tagot, de most a vezetőanyagban ez nincsen. Az E vesszőt pedig az ott látható formula szerint úgy tudom transformálni, hogy E plusz V kereszt B. Tehát az a konstitúciós egyenlet, amely a nyugvó közegben, vagyis az együttmozgó koordinátarendszerben így néz ki, az a mozgó közegre már egészen másképp. És ezt figyelembe kell vennem, különben rossz a számítás. Tehát az E transformációját feltétlenül figyelembe kell vennem. Érdekes interpretációja van ennek a korábbiak fényében. Ugyanis emlékeznek rá, hogy ezt az egyenletet az áramlási terekre úgy írtuk fel, hogy szigmászor E plusz E beiktatott plusz J beiktatott. És ha összevetjük a két formulát, akkor ez egy szigmával arányos járulék, tehát azt mondhatjuk, hogy az E beiktatott az egyenlő a V kereszt B-vel, és a J beiktatott az nulla. Vagyis a közegmozgás, amennyiben mágneses tér is jelen van, egy beiktatott térerősséget hoz létre, amely a töltéseket mozgásra kényszeríti. Példáért nem is kell olyan messzire mennünk. Ide írom. Az unipoláris generátor, amely nem más, mint egy forgó tárcsa mágneses térben, az éppen ezt példázza. A korongban vagy tárcsában áramok indulnak meg, és erre az áramra éppen ez a V kereszt B tér, mozgási indukció által létrejött tér jellemző. És egyébként ennek utána tudnak nézni a Bilic-féle példatárban, de lehet, hogy gyakorlaton is szerepelt, ez az 5.4-es példa. Összefoglalva tehát, a mozgási indukciós tag az E transformálásával hozható kapcsolatban lokális szinten, és bizony ott is figyelembe kell vennünk. Innen folytatom pénteken. Köszönöm a figyelmet.